egészen elképesztő az, ami korábbi sztárrészvények kapcsán zajlik a piacon.
Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
A mértékét azért már talán túlzónak gondolhatjuk, hát ez lesz majd a 2022-es évnek az egyik ilyen érdekessége.
Tartson velünk!
Amerikai és technológiai vezetéssel szinte egész 2021-ben tartott a globális részvénypiaci parti. Miközben a vezető részvényindexek egész évben folyamatosan új csúcsokat értek el, addig az év második felére a piac szerkezete drámai változáson ment keresztül. Miközben a legnagyobb és legismertebb részvények még 2021 végén is masszív bika üzemmódban voltak, addig rengeteg korábbi sztárrészvény vált a tavalyi év második felében áldozattá. A Bloomberg egy december elejé cikkében egyenesen Tarantino piacnak nevezte napjaink amerikai részvénypiacát, utalva a ponyvaregény híres Ezékiel prófétás idézetére és az azt követő kivégzésre. Erről az extrém módon kétarcú piacról beszélgetünk ma Jónap Rihárddal, az Accord portfólió menedzserével, és Moró Tamással, a Concord vezető stratégiájával. Én Vidovszky Áram vagyok, a Concord lakossági vezetője. Szevasz, Ricsi! Szia, Tomi!
Sziasztok!
Tomi, te hogy definiálnád a Tarantino piacot?
Gyakorlatilag úgy, ahogy elmondtad, tehát, hogy ezek a nagy vezető részvények rendkívül erősek, többen közülük még abszolút csúcsra tudtak menni. Van egyébként kivétel, majd erről akár beszélhetünk is, de egy ilyen néhány darabszámú részvény rendkívül erős. Akkor viszont ezzel szemben a háttérben, a backroomban, ugye, ahogy a Tarantino filmben fogalmaztak, ott viszont már folyik a kivégzés, és nem is akárhogy, hiszen egészen elképesztő esések látszanak, papírok széles körénél. Tehát itt a mínusz 50, mínusz 70 százalékos mínuszokat is látjuk az 52 hetes csúcsokhoz képest. Tehát, hogy néhány papír látszólag erősen tartja az amerikai piacot, nem is látszólag, mert az indexek tényleg magasan vannak, ugyanakkor a háttérben elképesztő profitrealizálás zajlik.
Kicsit olyanná vált az amerikai részvénypiac 2021 végére, mint a társadalom. A leggazdagabb részvények még gazdagabbak lettek. Gyakorlatilag érintőleg megvolt a 3000 milliárd dolláros piaci kapitalizáció az Apple-nél, miközben nagyon-nagyon sok kicsi részvény lecsatlakozott erről a bika piacról, és ez már elindult, ez az erodálódás, a papírok darabszámának csökkenése, ami részt vesz ebben a bika futásban 2021. februárjában, már kezdett felerősödni nyáron, de idén őszre egészen extrémmé vált a helyzet, amikor a Nasdaq 100 november végi csúcsát megütötte, az 552 éves mélyponttal történt a Nasdaq platformján, tehát a papírok 15%-a az index csúcs pillanatában 52 hetes mélyponton volt. Tehát ez valami olyan elképesztő helyzet, amire csak 1999 decemberében voltak hasonló, de nem ennyire extrém példák.
Na, akkor nézzük meg az érme mindkét oldalát, és kezdjük az erős papírokkal, a bika papírokkal. Melyek azok a papírok, amik húzzák fel az indexet, és ami miatt lényegében kialakult ez az évvégi maximum közeli állapot?
A legnagyobb, vagy legerősebb papír idén, ha jól emlékszem, akkor az Alphabet, ami egyébként nem lett volna az első számú jelölt erre a feladatra, azonban egy rendkívül stabil és elképesztően monopolisztikus üzletről lehet beszélni. Tehát igazából, hogyha belegondoltok, hogy milyen keresőt használunk a mai napig, akkor az egyértelműen a Google. Sokan próbálták megszorítani, de igazából senkinek nem sikerült. Aztán ott van mellette a YouTube, ott van mellette a rengeteg egyéb befektetés, ha úgy tetszik, opció. Tehát mindezeket összerakva egy elképesztő cashflow termelő bizniszt kapunk, ami egyébként nem is drága, azt hozzá kell tenni. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ez egy bőven 1000 milliárd dollár feletti piaci értékű cég, mégis gyakorlatilag a nettó készpénztől megtisztítva egy 20-as PE-t kapunk, ami nem extrém módon drága.
2021-ben mennyit ment az Alphabet?
69%-ot ment, ez a december 28-as záróárig a szám, és 780 milliárd dollárral nőtt a piaci kapitalizációja csak az idén, és a 2000 milliárd dollárt közelítgeti már az Alphabetnek is a kapitalizációja, és nekem a kedvenc számom, amit a Google csoporttal kapcsolatban eszembe jut, az a YouTube-nak a második negyedéves eredménye volt, tehát már COVID negyedéves összehasonlítás volt, 83%-os árbevétel növekedés. Tehát egészen egyszerűen olyan számok vannak az Alphabet üzletágai mögött, között, amik már áprilisban emlékszem, hogy nagyon-nagyon sokkolták a széles befektetői közönséget, hogy mennyire erős ez a cég.
Igen, és érdemes kiemelni ennél a cégnél is, de mondjuk az Apple-nél is, ami szintén egy nagyon erős vállattá vált piaci szempontból az év végére, hogy nem övezi az a fajta utálat, ami például a korábbi nevén Facebookot, most már Meta platformozott, hogy azért Mark Zuckerberget nagyjából az emberek, hogy a felmérések szerint 90%-a, hát talán nem is gyűlöli, de negatívan viszonyul hozzá. Azért az Alphabettel szemben, de akár egy Apple-el szemben, egy Microsoft-tal szemben, pláne egy Tesla-val szemben nincs ez a fajta utálat. És az azt jelenti, hogy egyébként például a lakossági kereslet is nagyon erős ezen papírok iránt. Ez persze a Tesla-nál kiemelkedő, de az Alphabetnél sem elhanyagolható. Tehát, hogy itt van egy olyan pozitív attitűd, ami vonzotta a különböző típusú pénzeket ezekbe a papírokba.
Nekem van három nagyon érdekes számom ezzel kapcsolatban, sőt még több is, ami a 2021-es évet jellemezte. Mindössze két évvel ezelőtt, 2019 végén az ötödik legértékesebb amerikai cég, a Facebook volt, 585 milliárd dolláros piaci kapitalizációval. Tehát ez volt, amit a Facebook akkor ért, nevezzük kerekítve 600 milliárd dollárnak. Idén 100 milliárd dollárra kerekítve az Apple-nek a piaci kapitalizációja 700 milliárd dollárral, az Alphabeté 800 milliárd dollárral, a Microsofté pedig 900 milliárd dollárral nőtt. Tehát a hármuké együtt 2400 milliárd dollárral növekedett. Ezáltal idén decemberre az öt legnagyobb cég, az 5000 milliárd fölötti cég, ahol ugye volt egy helycsere a Facebook Meta Platforms és a Tesla között, tőkepiaci értéke meghaladta a 10000 milliárd dollárt, és közelíti az amerikai GDP-nek az 50%-át. Ugye ez 2007-ben az öt legértékesebb amerikai cég együttes piaci kapitalizációja az akkori GDP-nek a 13%-a volt. Tehát majdnem négyszeresre nőtt az öt legnagyobbnak a súlya GDP arányosan.
Négy év alatt, ugye?
Nem, ez 2007-ben. Tehát ez az előző 14 év alatt, tehát az előző 14 válsághoz képest.
És még egy érdekes statisztika, hogy a szélesebben vett technológiai szektornak a súlya az S&P 500 indexben mostanra már eléri az 50%-ot, tehát egészen magas számokról beszélünk, és persze a technológia átveszi az életünk fölött az irányítást, tehát hogy ennek az iránya az abszolút nem meglepetés. A mértékét azért már talán túlzónak gondolhatjuk, hát ez lesz majd a 2022-es évnek az egyik ilyen érdekessége, hogy a dollár likviditás szűkülése, vagy legalábbis a bővülés ütemének a lassulása, az tud ezekre negatív hatást gyakorolni, vagy pedig olyan erős fundamentális alapokról és olyan erős egyéb típusú vételéről beszélhetünk, ami ezt az akadályt le tudja majd gyűrni.
Mondta Tomi az előbb, hogy a Facebook Meta platform azzal együtt tudott sokat menni, hogy egyébként a befektetők nem annyira szeretik, legalábbis a magánszemélyek nem annyira szeretik, a befektetők azért látják, hogy szeretik, meg a politikusok. És mi van azzal a céggel, amit viszont világszinten óriási szeretet övez az átlag emberek irányából, tehát itt a Teslára gondolok.
Abszolút kedvenc. Nyilvánvalóan ez egy teljesen ismert tény. Ez a cég az, amit az egész világon trédelne. Tehát Dél-Koreától Európán át, Amerikáig. Magyarországon számos ember van, aki a Teslából meggazdagodott, tehát ezt szó szerint így lehet kijelenteni. És igazából Elon Musk egy messiás, egy technológiai megváltó, aki egyébként egy nagyon-nagyon komoly paradigmaváltást hozott el például az autóiparban, de akár az űrkutatásban is. És ez a fajta árazási prémium komolyan beépült a Tesla árfolyamába. Tehát nagyon nehéz itt a fundamentális kapaszkodót megtalálni. Ez a Tesla, azt gondolom, hogy sokszor az árfolyamemelkedés hozza magával a céláremelkedést, tehát hogy utoljára próbálják magyarázni, hogy miért ér ennyit a cég. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy van egy olyan technológiai vezetőszerep, ami miatt egy árazási prémium biztos, hogy indokolt, illetve ott vannak a potenciális jövőbeni árbevételi források, de azt látni a Teslánál, hogy tényleg itt egy elképesztő erős lakossági kereslet van, egy elképesztő erős intézménykereslet, és az, hogy Elon Musk gyakorlatilag sok millió darab részvényt el tudott adni, anélkül, hogy azért valójában őszintén érdemi esés következett volna be az árfolyamban, az mindenképpen mutatja, hogy ennél a papírnál teljesen más dimenziójú vételekről beszélhetünk, mint mondjuk a technológiai szektor tipikus vagy átlagos papír esetében.
És ugye a Teslánál a legszembeötlőbb az a 2021-es jelenség, hogy gyakorlatilag a lakosság egészen extrém módon opciókkal is hajtja föl, amikor hajtható föl az árfolyamot, tehát a Teslánál egy ilyen 3-4-szerese az opciók mögötti részvényeknek a volumene a napi kereskedésben, mint maga az egyébként toronymagasan az amerikai tőzsdét dollárértéken vezető Teslának a forgalma, tehát mint egy ilyen szuper termék, vagy egy szuper kereskedett termékről beszélhetünk a Tesla részvények kapcsán, és még egy nagyon érdekes szám, hogy amikor átlépte idén októberben a Tesla az 1000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt, ez mindössze 3 év és 2 hónappal azután volt, hogy az Apple elsőként megtette ezt. A Teslának ehhez 47 milliárd dolláros árbevételre volt szüksége, az Apple-nek 265 milliárd dollárra, nem hasonlítható a kettő növekedési dinamikája össze, de azért élesek a különbségek.
Igen, hogyha még egy-két ilyen fundamentális számot megnézünk, azért ez egy nagyon komoly vállalkozássá nőtte ki magát, olyan értelme, hogy például a jövő év végére elméletileg egy évi 2 millió darabos gyártási kapacitás jön létre a Teslánál, ez az új texasi, illetve hát a Berlin gyárai majd valamikor elindul, itt azért ez egy elég érdekes kérdés, hogy egy fél éve elkészült gyárat miért nem indítanak el. Tudjuk, hogy miért, ugye a német hatóságik vagy bürokrácia az nem egy gyorsan működő dolog. A lényeg az, hogy ez a 2 millió darabos éves gyártási kapacitás, ez már egy ilyen Daimler vagy BMW szintű gyártási kapacitás. Tehát tulajdonképpen azért az elmúlt év egy rendkívül dinamikus fejlődés hozott a cég életében. Persze az említett német cégnek a market cap-je sokkal-sokkal kisebb a Teslához képest. Ugye ez árazási prémium, amit lehet túlzónak is tekinteni, én szerintem kicsinek semmiképpen, ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy a technológiai vezető szerepet azt mindig is árazási prémiummal díjazta a piac.
Hát nagyon jó abban a teremben lenni, ahol megy az ünneplés, és nagy a fény, és mindenki boldog, de picit ballagjunk át a hátsó szobába. Ott mit látunk, Ricsi? Mi történik ezekben a sötét
termekben? Olyan bácsik érkeznek, akik megkóstolják az embernek a Big Kahuna burgerét, és a Sprite-ját kiisszák utána. Ugye ez a legendás jelenete Samuel L. Jacksonnal a ponyvaregénynek, ahol Ezekiel prófétának ezt a egyik ilyen 25 per 17-es mondását mondja el, és a végén kivégzi azt, akinek megette az ételét, és megitta az italát előtte. Szerintem nagyon találó volt ennek a Bloomberges cikknek december elején ez a hasonlata. Egészen elképesztő az, ami korábbi sztárrészvények kapcsán zajlik a piacon. Ugye a Nasdaq 100-at, ha nézzük, az idei évnek a csúcsán az Nvidia van a maga 130-140%-os pluszos hozamával 2021-ben, míg az év rossz dolgozója az a Peloton volt a 75%-ot meghaladó 2021-es eséssel. Tehát egészen elképesztőek a különbségek, és nekem a kedvenc példám az a Russell 2000 Index, a small cap részvényeknek az indexe, ahol egyébként 2038 tag van. A 2021-es évben volt 156 olyan papír, tehát majdnem 8% a részvényeknek, ami 100% fölötti hozamot hozott, viszont volt 234 olyan papír, tehát majdnem 12%, ahol 50%-ot meghaladó esés volt. Tehát ez egy félelmetesen kétarcú piac. Csak két ismertebb nevet mondok, ami a második fél évben képes volt lefelezni 2021-ben. Az egyik az Alibabának a részvénye, az ismert kínai internetes szektort érintő problémák miatt, a másik pedig a Zoomnak a részvényei. És tömkelegével lehet sorolni azokat a példákat, ahol egészen elképesztő csártok vannak, és folyamatos eladásban vannak a részvények.
De a Zoomot a home office éra húzta föl nagyon magas értékeltségre, ott az nem tekinthető valamilyen szinten természetes folyamatnak, hogy azután, mikor ez az egész oldódni látszik, akkor ez jó alaposan lefeleződik, vagy leesik?
Mindenképpen azért ezekben a sokat esett amerikai papírokban látszik egy közös tényező. Volt egy nagyon erős növekedés, részben összefüggve persze a karanténkorszakkal, hiszen mondjuk a Peloton vagy a Zoom abszolút ennek a korszaknak a nyertese volt. És azért itt a növekedési ütemek lassulnak, és ugye nagyon fontos, hogy itt nincs olyan fundamentális kapaszkodó, mint amilyen az amerikai big cap-ek esetében, mert lehet, hogy ezek egy része legalábbis drágában árazva, de egyébként tulajdonképpen strukturálisan növekvő üzletekről beszélhetünk. Ráadásul egy csomó cégnél ott van az elképesztő mértékű részén visszavásárlás is, akár az Alphabetnél, akár a Metánál, akár az Apple-nél, Microsoftnál. Tehát, hogy ezek rendkívüli mértékben tolják vissza a pénzt részvényekbe. Ugye a Tesla kivétel ilyen szempontból inkább eladót látunk, de az egy, ahogy beszéltünk róla, az egy más típusú sztori. Tehát, hogy itt hiányzik az a fundamentális kapaszkodó, ami a nagypapíroknál megvan, ugyanakkor a növekedés ütem elkerülhetetlen, hogy lassuljon. Erős volt a hype, a pozicionáltság, és ennek az eredőjeként alakult ki ez az óriási áresés, amit láthattunk. És nagyon érdekes, hogy amik az év folyamán gyengék voltak, azok egyébként például most decemberben is gyengék. Tehát ami egész évben esett, azt már idén nem veszik meg egyébként. Érdemes itt azért kiemelni a statisztikát, amely szerint ezek a papírok viszont januárban meg szoktak próbálkozni egy emelkedéssel. Tehát ilyen rövid távú tradingre ez alkalmas, de most nem akarok itt senkit erre buzdítani, de hogy a statisztika alapján itt azért jöhet egy visszapattanás, ezzel együtt komoly sebet kaptak ezek a papírok.
Ezeken a tényezőkön kívül, amiket most itt megbeszéltetek, lehet azonosítani még más sérülékenységi pontokat is ezeknél a részvényeknél?
Amikor 22 évvel ezelőtt a nagyon nagy őrület zajlott a technológiai részvényekben, az ezredforduló nagy Nasdaq buborékjában, már 98-ban, 99-ben rengetegen figyelmeztettek a különböző technológiai cégek menedzsmentjeinek a részvény opciós programjai kapcsán. És itt a részvény opciós programok azok azt jelentik, például itt december végén is nem egy, nem két napot látunk, hogy Elon Musk elad mondjuk 900 000 darab részvényt, valahol 1000-1100 dollár közötti árfolyamon, és lehív ugyanazon a napon 1,5 milliónyi darab opciót, amiért fizető 6,24 dollárt, és ezzel higul a részvényállomány. Ugye a Tesla ezt még ki tudja védeni, tehát pont Tomi említette, hogy milyen bivajerős a papír, hogy ezt a menedzsment eladást is ki tudja védekezni a papír, de azért vannak olyan részvények az Egyesült Államokban, ahol egészen elképesztő, több éve tartó részvénynyomtatás zajlik. Nekem a kedvenc példám erre mindig a Snap, vagy Snapchat, aminél 96%-nyi szavazati joga van a vezetőnek. Volt olyan közgyűlése ennek a cégnek, ami 3 percig tartott, mert tulajdonképpen meg volt írva előre, és hát a maradék 4% nem sokat tudott szavazni, és a Snapnek, mióta 2017-ben bevezették a piacra, éves szinten 7%-kal nő a részvényállománya. Tehát a bő 1,2 milliárd darabnyi részvénye szűk 1,6 milliárd darabnyi részvényre nőtt. És ugye ezeket kvázi alacsony áron lehívja a menedzsment, de tulajdonképpen folyamatosan higul a részvényállomány, és ez egy adott pillanatnál, amikor jön egy rossz hír a vállalatról, hogy nem tud úgy monetizálni, ugye itt az Apple megbüntette a közösségi média cégeket 2021-ben egy új adatszabályozással, amiket ő elkezdett alkalmazni a szoftver frissítéseinél, és ugye a Snapnek volt egy nyári gyors jelentése, ahol kegyetlen büntetés kapott így a papír. Tehát itt jön be az a különbség, hogyha valamelyik nagy cég botlana meg, akkor utána részvény visszavásárlásokat látnánk, itt pedig a menedzsment úgy van vele, hogy hát nem mindegy neki, hogy 80-on vagy 50-en adja a részvényt, de hát hogyha valaki 5-ön vagy 10-en veszi, akkor az még ugyanúgy profit. Tehát ahol és amely cégeknél, és itt a nagyon nagy különbség, és itt van a Tarantino piac szerintem a rendszerbe, ahol kiszúrja a befektetői társadalom az, hogy itt rövidtávú menedzsment, profit maximalizálási szemlélet van, és a menedzsmentek felülnek arra, hogy jó sztorikat gerjesztenek a saját cégükről, eladják ezt a befektetőknek, eladják a közösségi média csoportokba, és fölhúzzák az árakat, és utána kíméletlen sortűzzel rászórják a részvényeket erre a pénzbőségben fuldokló befektetői világra, utána azért már eljön az a kor, hogy nagyon-nagyon szelektívé válik a piac, és ezt figyelhetjük meg az elmúlt 3-6-9 hónapban az amerikai piacon.
Ami még részben ezt kapcsolódik, ez a winner takes all mentalitás, ugye ezt angolul így fejezhetjük ki, ami azt jelenti, hogy a nagy cégek azok egyre inkább tudják monopolizálni a különböző üzletágakat, és például amikor az Apple-nek a döntése a közösségi média cégek reklám targetálás szigorításról, az nagyjából ennek a folyamatnak a része. Az Apple létrehozott egy ökoszisztémát, és azt gondolja, hogy ezen neki kellene elsősorban pénzt keresni, és nem pedig másoknak csúnya szóval élősködni. Ugye itt azért ez egy nehéz kérdés, hogy ki élősködik kin. Minden esetre a technológiában látszik ez a koncentráció. Tehát ez is szerepet játszik szerintem abban, hogy a nagy cégek jól teljesítettek, a kisebbek pedig kevésbé. Nekem egy kakukk tojás van ebben az egészben, ami nem esett, de gyakorlatilag másfél éve nem is tudott emelkedni az Amazon. Ha jól emlékszem, tavaly nyár óta nem volt érdemi árfolyamemelkedés. Itt persze van egy nagy eladói nyomás, hogy Jeff Bezos, illetve ex-felesége különböző okokból folyamatosan adják el a részvényeket, de hogy ez egy nagyon kilóg ebből, nem Ricsi ez a...
Igen, az Amazon viszont előtte volt egy-két óriási. Olyan éve, mint amit idén az Alphabet produkált, tehát az egy óriási áldogálás, amit az Amazon csinál, ilyen helybenjárása zajlik a részvénynek.
Most nézzük meg úgy ezt az egész kérdést, hogy a nagy és a kicsit cégek között van-e még valami komoly feszültségforrás, amit eddig esetleg nem beszéltünk meg?
Az elmúlt másfél-két év óriási tőzsdei emelkedéseiben rengeteg cég, friss technológiai aspiráns, piaci kapitalizációja nőtt a 100, 200 vagy akár 300 milliárd dolláros piaci kapitalizáció fölé. És ez azt jelenti, hogy ez már egy olyan méret, ami a 22 évvel ezelőtti óriási emelkedésnél az akkori hasonló méretek nagyok voltak, de nem voltak versenytársak fölülről. Míg most ott áll mindenki fölött az az 5-6-7 hatalmas technológiai óriás, aki beszáll egy ilyen bizniszbe és elkezd versenyezni velük. Tehát nem csoda, hogy egy Zoom se tud akkorát nőni, mert egy pillanat alatt be tudsz szállni vele szemben a versenybe a Alphabet, vagy a Microsoft mondjuk. Vagy ott van a PayPal, ami szintén hatalmasat ment, de a 300 dolláros árfolyam csúcsokról már 180 dollár köré esett le, tehát egy 40%-os esés volt benne, úgyhogy ez top 20 cégben volt a világban. Nyilvánvalóan a fizetési szolgáltatások piacán is, nem csak a behemoth tech cégek részéről, de jön a verseny. Tehát ezek a cégek olyan versenytársakkal néznek szembe, ami a történelem, a tőzsdei történelem korábbi szakaszában nem volt. Tehát nagyon-nagyon sérülékenyek ezek a modellek. Például ott volt a szingapúri szuper applikáció, a Sea App, aminek a piaci kapitalizáció 200 milliárd dollár fölé ment, úgyhogy 5 milliárd dollár volt az árbevétele, és most az is a Tarantino piacnak a részévé vált novemberben, decemberben egy 40%+ eséssel. Tehát aki ekkorára nő, az hirtelen veszélybe kerül, hogy a nagyok szemet vetnek a bizniszére.
Igen, és ez fontos kiemelni, hogy itt nem magára a cégre, hanem a mögöttes üzletre, mert hogy egyébként a kisebb cégeknél ott még az opció abszolút lehetővé válik szerintem 2022-ben, hogy jönnek felvásárlási tranzakciók. Hiszen, hogyha belegondoltok, mondjuk egy Pinterestnek a piaci kapitalizáció, ez mondjuk 1%-a a Microsoftinak, és ez nem konkrét vételi javaslat, azt hozzáteszem, tehát ennek alapján nem vegyen senki a részvényt, lehet, hogy ettől még jó lesz, de a példa érdekes, tehát hogy egy 1%-os higulással, vagy mondjuk egy árazási prémiumban 1,5%-os higulással egy több százmilliós ügyfélbázis lehet venni, ugye ez nem akkora tétel egy Microsoft számára például, de 2-300 milliárd dolláros céget már nem fognak megvenni, ott már sokkal érdemesebb magára arra koncentrálni, hogy hogyan lehetne egy versenytárs üzletet felhúzni az adott kisebb céggel szemben. Tehát lesznek 2022-ben szerintem M&A ügyletek, felvásárlási tranzakciók, inkább ebben a 10-20-30 milliárdos kapitalizációi szegmensben itt érdemes esetleg szemezgetni, megkeresni olyan cégeket, amelyek sokat estek, viszont értékes üzletek, például mondjuk a felhasználó szám alapján, az talán jó, hogyha már nem égetik a készpénz durván, azért az fontos. Olyan cégeket érdemes választani, amelyekben azért van potenciál, csak jelenleg mondjuk még nincsenek jól menedzselve.
És a nagy cégeket, a 6-7 legnagyobb céget 2022-ben intaktnak látjátok?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Gyakorlatilag az indexek sorsát is ezt fogja eldönteni, ugye azt mondhatjuk. Hát lesz a dollár likviditásnak a tervezett csökkentés. Ugye ennél jobban kommunikált, meg előre beharangozott monetáris szigorítást, amit talán nem nevezném, hogy a dinamikája azért csökken majd a pénznyomtatásnak, ezzel a rossz kifejezéssel élve, aztán majd jöhet a kamatemelés, tehát a lényeg az, hogy egy elég dura váltást hajtott végre a Fed, így a kommunikációban és a várható monetáris politikában is, de ez nagyon-nagyon kommunikálva lett. Rengeteg 7 hónap eltelt azzal, hogy próbálta a Fed erre felkészíteni a piacot, tehát meglepetésként nem fog érni semmiképpen a befektetőket. Itt számomra a nagy kérdés az, hogy a továbbra is zajló részén visszavásárlás mellett mennyi az olyan tőkeáttételes pozíció, amit már esetleg nem bírnak, vagy nem akarnak finanszírozni. Hogy például a nagy részvényeknél, ahol rengeteg opciós vevő érkezett, ezek a rövid lejáratú opciók kifutnak, az árjegyzők túlfelezettek, és el kell adniuk részvényt. Tehát, hogy ebből az irányból jöhet szerintem a piacnak inkább a sérülékenysége, maguk a mögöttes üzleti modellek szerintem nem nagyon fognak sérülni. Inkább az egyéb ilyen technikai tényezők, amik befolyásolják majd ezeket.
Mint említettem, ugye az öt legnagyobb és egyben 1000 milliárd dolláros piaci kapitalizációi amerikai technológiai cégnek a piaci kapitalizációja összesen meghaladta 2021 decemberére a 10 000 milliárd dollárt, miközben az elmúlt 12 havi egyesített árbevételük olyan 1300 milliárd dollár volt. Tehát azért ez egy magas szám, veszélyes szám. Szerintem, ami itt a piacot fenyegeti esetleges veszélyként, hogy a növekedési számok nem lesznek olyan jók. Nagyon jók lesznek, de nem lesznek olyan jók, mint amilyen jók voltak 2020-ban és 2021-ben, amikor ezek a cégek rengeteg olyan negyedévet produkáltak, hogy 40 plusz százalékos árbevétel növekedésük volt az előző év hasonló időszakához képest.
Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
Ricsi, Tomi, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is.
Köszönjük.